Hátoraljaújhelyről helyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Pihentető éjszakája volt Ferenc pápának a kórházban, közölte a Szentszéki Sajtóközpont ma 8 óra 18 perckor. Rövid közleményt adtak ki a pápa állapotáról, akit a római Gemelli klinikán kezelnek február 14-e óta. Az éjszaka nyugodtan telt, a pápa aludt és most pihen. Ezt a rövid tájékoztatást adta ki a Szentszéki Sajtóközpont e-mailben. Tegnap este a Szentszéki Sajtóközpont a következőket közölte Ferenc pápa állapotáról. Ferenc pápa állapota továbbra is válságos, de vasárnap nem volt légzési problémája. Mint írják, a Szentatya állapota továbbra is válságos, azonban szombat este óta nem volt újabb légzési nehézsége. Két egység vörösvérsejt koncentrátumot kapott, ami kedvező hatással volt és növelte a hemoglobin szintet. A vérlemezke szám továbbra is alacsony, ugyanakkor néhány vérvizsgálat kezdeti, enyhe veseelégtelenséget mutat, ami jelenleg kontroll alatt áll. A magas áramlású oxigénterápia folytatódik. A Szentatya továbbra is éberés tudatánál van. Vasárnap a Gemelli klinika 10. emeletén kialakított lakhelyén szentmisén vett részt, azokkal együtt, akik kórházi tartózkodása napjaiban gondozzák. Rendkívüli uniós csúcsértekezletet hívott össze António Costa, az Európai Tanács elnöke március 6-ára, azzal indokolva a tanácskozást, hogy Ukrajna és Európa biztonsága szempontjából a jelenlegi meghatározó pillanat. Az X közösségi oldalon közzétett üzenetében António Costa azt írta, konzultációi során az európai vezetők közös elkötelezettségüket fejezték ki az iránt, hogy megerősítsék az európai védelmet, valamint hozzájárulnak a kontinens békéjéhez és Ukrajna hosszú távú biztonságához. A kormánykoalíció őszi összeomlását követően előrehozott szövetségi választást tartottak Németországban vasárnap. A választási törvény értelmében 630 képviselői helyről döntöttek a szövetségi parlament alsóházában. A választást a CDU-CSU konzervatív párt szövetség nyerte 28,5%-kal, de nem sokkal maradt el mögöttük az AfD sem, miközben az SPD a várakozásoknak megfelelően nagyot bukott. A választással nem csak az dőlt el, hogy melyik párt lesz a legerősebb a Bundestagban, hanem azt is előrevetíti, hogy ki lesz Németország következő kancellárja, akit majd az új összetételű alsóház választ meg. A neheze azonban még most következik, mivel kormányzáshoz elegendő többséget egyik párt sem szerzett, így várhatóan hosszas koalíciós tárgyalások következnek Németországban. Magyarország az amerikai békehatározatot támogatja, sőt abban társszerzőséget is vállal, közölte a külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. Hozzátette, az elmúlt 3 év összevetésében most vagyunk a legközelebb az ukrajnai háború lezárásához, köszönhetően a Riádban megindult amerikai-orosz tárgyalásoknak. Szijjártó Péter úgy fogalmazott, 3 év reménytelensége után az hozta el a reményt, hogy az Egyesült Államokban békepárti elnök lépett hivatalba. Jelezte, hogy ma az ENSZ közgyűlése 2 békehatározatot tárgyal, az egyiket az amerikaiak, a másikat az EU tagállamai nyújtották be. Magyarország az amerikai békehatározatot támogatja, sőt abban társszerzőséget is vállal, írta a miniszter. Szijjártó Péter közölte, az ok egyszerű. A háborúpárti liberális európai vezetők 3 éven keresztül tüzelték a konfliktust, a békepárti Donald Trump pedig óriási lépéseket tesz annak lezárása felé. Végül az időjárásról. Hazánk keleti felén harmadán nagyrészt erősen felhős vagy borult lesz az ég. Közben északnyugat felül egyre nagyobb területen elkezd szakadozni, főként az Észak-Dunántúlon csökkenni is a felhőzet. Helyenként keleten gyenge, vegyes csapadék előfordulhat, napközben egyre inkább már csak az északkeleti tájakon. A légmozgás továbbra is gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben 4 és 10 fok között várható. Ennél pár fokkal hidegebb északkeleten, míg enyhébb idő északnyugaton lehet. Késő estére mínusz 3 és plusz 4 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk!
A Szent István Rádió mikrofonja előtt szeretettel köszöntöm Bánné dr. Gál Boglárkát, a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei közgyűlés elnökét. Olyan sokszor hallhatjuk Önt a rádió hullámhosszain, természetesen mindig a közgyűlés feladatairól, szolgálatáról beszél, de már azt kevesebben tudjuk, hogy mit is lehet Önről tudnunk, mint magánember, és hogyan is került a közgyűlés, mondhatom úgy, hogy udvarába, ha fogalmazhatok így ilyen szimbolikusan. Nos, gyermekéveivel kapcsolatosan milyen emlékeket őriz?
Nagyon sok emlékem van a gyermekkoromról, és csak jó emlékek. Én itt Borsodabaúj-Zemplén vármegyében születtem, Sárospatakon. Nem is olyan régen, számomra nem is olyan régen, olyan
nagyon... Örök fiatal.
Igen, köszönöm szépen. És a gyermekkoromat Zalkodon töltöttem, egy kis településen, Sárospataktól 20 kilométerre, nagyon-nagyon sok szép emlékkel, szüleim, nagyszüleim jó voltából.
Engedje meg, hogy egy mondatot ehhez hozzáfűzzek, mindkettőnket, olyan szép emlékek kötik Zalkodhoz. Drága jó nagyapám is onnan származik, egy csodálatosan szép település, Zalkod.
Igen, egy nagyon-nagyon szép település, és nagyon érdekes, hogy az elmúlt időszakban nagyon sok Zalkodról elszármazott emberrel találkoztam, és nagyon-nagyon jó volt újra feleleveníteni az ott létet, a fiatalságomat, illetve hát azért korábban sokkal többen laktak a településen, mint most jelenleg, de nagyon jó emlékei vannak mindenkinek, akivel találkozom és akivel beszélek, szóval Zalkodon töltöttem a gyermekkoromat, illetve a fiatalságomat, itt mentem férjhez ezen a településen, és több mint 30 év után elköltöztünk ide Miskolc mellé Alsó Zsolcára. Elköltöztünk, de ugyanakkor, ha megkérdezik tőlem, hogy hol élünk, akkor mindig azt mondom, hogy itt is és ott is. Ha megyünk Zalkodra, akkor mindig hazamegyek, ha pedig jövünk Alsó Zsolcára, akkor mindig hazajövök, tehát két otthonunk van, és mind a kettőre nagyon nagy szeretettel gondolok a mai napig is.
Gyermekkorát Zalkodon töltöttem. Aztán jött a kérdés a nagybetűs életbe, hova tovább, hogyan válassza meg tanulmányait. Könnyű volt eldönteni, hogy milyen érdeklődési kör is az, ami rabul ejtette Önt?
Hát ez nagyon érdekes téma és nagyon érdekes dolog, ugyanis én nagyon szeretek tanulni, sokan és nem sokan tudják rólam, sokan tudják rólam a körülöttem lévőt, sőt én mindenkit arra biztatok, a kollégáimat is, hogy tanuljanak, és nem csak a kollégákat, hanem a gyermekeimet is, hiszen szerintem nagyon fontos a tudás, nagyon fontos a humántőke, a mai világban meg még fontosabb, úgyhogy én onnantól kezdve, mióta kiléptem a középiskolai padomból, onnantól kezdve folyamatosan tanulok. Először Sárospatakon végeztem az első felsőfokú tanulmányomat, kicsit közeledve a gyermekekhez, mint óvodapedagógus, aztán mint lokálpatrióta picit tovább léptem, és Miskolcon, a Miskolci Egyetemen szereztem jogi, illetve közgáz diplomát, és a mai napig folyamatosan tanulok. Ez majdnem olyan, mint az édesség, hogyha az ember elkezdi a csokit tenni, akkor nem tudja abba hagyni. Én szerintem egy nagyon-nagyon jó dolog. Azért is, mert lehet, hogy akkor, amikor tanulunk valamit, nem biztos, hogy tudjuk hasznosítani, viszont később a való világban, az életben nagyon-nagyon sok mindent tudunk kamatoztatni, és nagyon fontos az, hogy az embernek minél több területre legyen rálátása, és tulajdonképpen így otthonosabban is tud mozogni a világban.
Igen, a tudásnak sokszor később születeljük le az eredményét.
Így van. Ez így van, és én ezt a mai napig így érzem. Úgyhogy nagyon-nagyon nehéz abba hagyni ezt a tanulást, de egyszer majd talán. Azt szoktuk mondani, hogy élethosszig tanulás az egyik legfontosabb célkitűzésünk, és én ezt a hitvallást is vallom.
Mert hogy azt gondolnánk, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei közgyűlés elnökeként önnek nem kell újból és újból megújulnia, hát tévedünk, mert gondolom most is tanulnia kell. Újabb és újabb szakterületeket ismer meg, újabb és újabb helyeken kell megnyitnia, köszöntőt mondania, felkészülnie. Szóval nagyon szépen megismerte ön az elmúlt években Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyét. Na de hogyan került ide? Ahol jelenleg most beszélgetünk, az ön csodálatos, mondhatom úgy, hogy régi bútorokkal körbevett irodájában.
Így van, ez is nagyon régre tekint vissza. 2009-ben egy picit elszakadtunk a szülőhelyemtől, és azóta itt Miskolc mellett élünk a családommal. Én akkor kerültem ide a Vármegyei Önkormányzathoz, majd 2014-től a Vármegyei Közgyűlés alelnöke lettem, 2019-től az első ciklusban 2024-ig a Vármegyei Közgyűlés elnöke, és a választók bizalmának köszönhetően 2024 júniusában ismét 5 évre szavaztak bizalmat nekünk, a Fidesz-KDNP frakció többségének, illetve a Vármegyei Közgyűlésben helyet foglaló képviselőknek. És most itt vagyunk.
Mennyire könnyű vagy nehéz ez a feladat? Ezt véleményem szerint csak szívvel és lélekkel lehet végezni, hiszen számtalan kihívás, számtalan új lehetőség. Ahogy készültünk a beszélgetésre is, említettük, hogy mindig toppon kell lenni, mindig mosolyogni, mindig jókedvűnek lenni, mindig felkészültnek lenni. Hogyan lehet ez bírni a mindennapokban? Ön mit tapasztal?
Nagyon szép és kihívásokkal teli feladat, már csak azért is, mert a mi vármegyénk a 19 vármegye közül az egyik legcsodálatosabb, 358 településsel, de ahogy említettem az előbb, az ember minden nap tanul valamit, és ezt a tudást tudja kamatoztatni a mindennapokban, amire folyamatosan lehet építeni, amit folyamatosan lehet bővíteni, és tulajdonképpen minden egyes kihívás egy új tanulási folyamat, minden egyes probléma megoldása erősít bennünket, és azt gondolom, hogy ez így jó, hiszen nem fogunk elbutulni, hanem folyamatosan azon kell dolgozni, hogy szolgáljuk a vármegyét, és azon kell dolgozni, hogy építsük napról napra minél jobban a vármegyénket, és azt gondolom, hogy ez az elmúlt időszakban sikerült is. Ha csak a gazdaságot nézzük, ha csak a közösségi életet nézzük, számtalan olyan programmal, ott voltunk a 358 településen, amivel korábban a Vármegyei Önkormányzat nem is, ezek annyira sikeresek lettek ezek a programok, hogy sokszor hívnak minket vissza a településvezetők, és köszönik nekünk mindazokat a programokat, amelyeket elvittünk akár egy-egy kis településre, például házhoz visszük a színházat, ami a települések közel több mint a felén már házhoz ment a színház, és ez azért nagyon-nagyon fontos, mert nem kell az embereknek egyrészt elutazniuk a vármegye székhelyre, a nagyobb városokba, a kis településeken is át tudják élni a kultúrát, át tudják élni azokat a hagyományokat, át tudják élni azokat a színdarabokat, amelyek akár a magyarságunkhoz, akár más vonatkozásban, de lehet, hogy oktatási tananyagként találkoztak velük, vagy éppen csak szórakozni szeretnének, és az elmúlt időszakban több olyan visszajelzés érkezett, hogy 80 évesen ő még soha nem látott színdarabot, és hogy mennyire jó, hogy ezt ő meg tudta élni. Úgyhogy ezekért érdemes szolgálni, és ezekért érdemes ezt csinálni, amit nap mint nap csinálok és csinálunk.
Köszönöm szépen önnek ezeket a konkrét példákat, mert pontosan erre lettem volna még kíváncsi. Olyan sokszor halljuk a beszámolókat, a különböző összegzéseket, de egészen pontosan mi is a feladata a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei közgyűlésnek, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei önkormányzatnak? Mi az önök komplex feladata?
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei önkormányzat feladata 2012-től fő feladata a területfejlesztés. A területfejlesztési programokon belül elsősorban a területfejlesztési koncepció és stratégia megalkotása, illetve ennek a mindennapokban való alkalmazása. A stratégiánk, tehát a vármegyei stratégia és koncepció mentén alakítottuk ki a területi operatív program plusz forrásainak az elosztását, például az ipari parkok fejlesztését, a csapadékvíz elvezető rendszerek fejlesztését, kiépítését, az önkormányzat önkormányzati épületek energetikai korszerűsítését, az óvodák, bölcsödék fejlesztését, újak építését, a szociális városrehabilitációt is még sorolhatnám, a közösségépítést, és itt szeretnék áttérni a következő önként vállalt feladatunkra, ami elsősorban a közösségek építése, erősítése. Ez elsősorban 2013-tól működött már, a helyi és a megyei értékek koordinálásával, ami egy nagyon szép és nemes feladat, én azt gondolom. A Vármegye önkormányzata eddig a Vármegyei Értéktárbizottságban több mint 260 értéket és több mint 70 települési értéktárat tart nyilván, és én azt gondolom, hogy ez a közösség építésnek az alapja, hiszen itt azokat az értékeket szeretnénk elsősorban előtérbe helyezni, amelyek fontosak egy-egy közösség számára. Ez lehet épített örökség, lehet egy gasztronómiai érték, lehet egy sport területén megnyilvánuló érték, lehet egy kulturális örökség a 8 szakterületi kategóriában, és tulajdonképpen ezek az értékek azok, amelyek a közösségépítés alapját jelentik elsősorban, és mi ezt egészítettük ki a COVID után magával, az identitás erősítésével, illetve az identitás népszerűsítésével, hiszen nekünk egy-egy településen a helyi embereknek helyi identitásuk van, itt a megyében pedig megyei identitásról beszélünk, az egyes térségben élőknek az identitásáról, és ezeknek a programoknak a megszervezésére több mint 500 programot különítettünk el az elmúlt 3 évben. Ennek az egyik programeleme volt a Házhoz visszük a színházat, illetve ezen programelemeken belül igazából a lakosság minden célcsoportját megcéloztuk. Az óvodás, az iskolás gyermekeket, a középiskolásokat, az aktív korúakat, illetve a nyugdíjasokat. Mindenki megtalálhatta azt a magának való szeletet, amit szeretett volna ezekből a programokból, és azt gondoljuk, hogy ezt kell tovább vinnünk a jövőben is. Jelenleg is van egy megyei programunk, a megyei humán fejlesztési programok, amelyeken belül az identitás tovább erősítése programsorozatnak egy részét szeretnénk szintén tovább vinni a megye 357 településére, és azért mondom a 357-ből, hogy a 358-ból az 57-et, mert a Miskolc megyei jogú város közigazgatási területe nem tartozik bele a programok megvalósításába, csak nagyon-nagyon minimális összegben, viszont a megye 357 települése igen, és ezt folytatjuk egészen 2027-ig.
De jó, hogy megemlítette az értékeket. Valóban önnek mindig is szívügye volt az, hogy Borsodaba Új-Szemplén vármegye értékeit képviselje. Ezeket össze is gyűjtötték, sőt, könyvek, kiadványok jelentek meg ezen témában, mert hogy kijelenthetjük azt, hogy értékekben gazdag a mi vármegyénk.
Én azt gondolom, hogy a mi vármegyénk az egyik leggazdagabb az értékekben, akár a helyi, akár a megyei értékeket nézzük, de hogyha a Hungarikumokat nézzük, a Hungarikumok területén is egy nagyon gazdag megyének számítunk, hiszen mindenki ismeri a tokai borokat, mindenki ismeri a vizsói bibliát, az akteleki cseppkőbarlangot, vagy akár ismeri a matyó hagyományokat, és még sorolhatnám, ezek mind-mind olyan értékek, amelyek valamilyen tanulmányaink során megjelentek már, és tulajdonképpen én azt gondolom, hogy nekünk igenis kötelességünk ezt a gyermekeinknek, az unokáinknak továbbadni, és ezeket az értékeket ápolni, népszerűsíteni, és továbbadni az utókor számára.
mert soha nem elég. Majd hideg lesz a nyár, s partalan a vágy.
Együtt jártunk, engem szeretni nehéz. Már nem fog ez a kéz.
Égben még a tűz, de valami erő.
Milyen jövőbeli tervekről, feladatokról, célokról számolhatunk be, ami a közeljövőt illeti? Most milyen feladatok tartják Önt lázban?
Hát folyamatosan dolgozunk. Egyik kiemelt projektünk a foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési paktum, amely kifejezetten a gazdaság erősítését, illetve a foglalkoztatás növelését célozza. Ezt a projektünket a kormányhivatallal, illetve a vármegyei önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő önkormányzati céggel együtt, a Bora Kft-vel együtt valósítjuk meg konzorciumban, amelynek több programeleme is megjelenik a kormányhivatalnál, mint például a foglalkoztatási támogatások, illetve a vállalkozások bevonása magába a projektbe, a megyei önkormányzatnál a befektetés ösztönzés, illetve egyéb feladatok, a Bora Kft-nél pedig elsősorban a helyi termékek népszerűsítése, ami szerintem egy nagyon-nagyon fontos feladat, hiszen ez is egy szegmensét jelenti a gazdaságnak, és nagyon-nagyon sok helyi termékkel bővelkedhet Borsodaboly, Zemplén, Vármegye, ha csak a sajtokat, a savanyúságot, a különböző tésztákat, helyi termékeket vesszük figyelembe, akár Molnár Kalács. Tehát ami tényleg ott van a köztudatban, és a helyi termékek, én azt gondolom, hogy egy nagyon fontos szerepet töltenek be az itt lévő települések és az itt élő emberek életében. Ez az egyik olyan nagyon fontos projektünk, aminek a megvalósítása a kellős közepén vagyunk. A másik, amit már említettem, ez a megyei humán fejlesztési projektek, ami tulajdonképpen az identitásra épül rá részben. 2027-ig valósítjuk meg ezen programokat is, több száz program található a projektben. Szeretnénk eljutni a több hátrányos helyzetű településre, bevonni minél több települést, minél több vármegyében élő lakost, különböző területeken, óvodákba szeretnénk ugyanúgy eljutni, mint ahogy korábban is eljutottunk, általános iskolákba, középiskolákba, nyugdíjasokat szeretnénk megcélozni, mint ahogy korábban is, illetve természetesen az aktív korú lakosságot is, hiszen ha egy családos programot nézünk, akkor anyuka, apuka, illetve a gyermek, nagyszülő közösen vesznek részt egy-egy programon. Nagyon fontos feladatunknak tartom az edelényi kastély üzemeltetését. 2023-ban kaptuk meg ezt a nemes feladatot, és a mai napig harcoltunk azért, hogy ez itt maradjon nálunk, hiszen én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy a régió egyik legnagyobb barokk kastélya igenis rendelkezésére álljon az embereknek, és hogy lássák azt, hogy mennyi szép dolog van Borsod-Abolcs-Zemplén vármegyében, és ennek az egyik eleme a kastélyaink és a váraink mellett az edelényi kastély, illetve maga a kastélysziget. Nagyon sok programot szerveztünk az elmúlt időszakban, családi programokat, egyéni programokat, adventet, gyertyagyújtást, Mikulás jött hozzánk a kastélyba, illetve tényleg számos program az év minden hónapjában, koncertek, hangversenyek, nagyon-nagyon színes a paletta. De azt gondolom, hogy ez is egy nagyon szép és nemes feladat, amiből minden nap lehet folyamatosan tanulni, és nem engedi a hivatal dolgozóit, illetve az itt dolgozókat, hogy egy picit is pihenjenek, hanem folyamatosan azon kell gondolkodni, hogy milyen új programokat lehet kitalálni, ami érdekli az itt élőket, és nem csak az itt élőket, nem csak a vármegyében élőket, hanem az országban élőket, hiszen az ország számos pontjáról jönnek el hozzánk, akár egyénileg, akár csoportosan, sőt, különböző külföldi delegációk is megfordultak az elmúlt időszakban a kastélyban, illetve számos országból voltak vendégeink. Ami még így a napi folyamatokban megjelenik, két ingatlant sikerült a vármegyei önkormányzatnak pályázat útján megújítani. Az egyik Miskolc-Tapolcán található, a másik pedig itt Miskolcon. Erre pályázatot nyújtottunk be, és tulajdonképpen különböző közösségi funkciókkal szeretnénk ezeket az ingatlanokat megtölteni. A közbeszerzés lezárult, folyamatosan most kötjük a vállalkozói szerződést, de a vállalkozói szerződés után pedig elkezdődik a felújítási munka. Itt állunk a Vármegyeháza energetikai korszerűsítése előtt, hiszen egy nagyon régi épületről beszélünk, amiben sok minden elhasználódott az évek folyamán, és szeretnénk, hogyha újra pompázna ez az épület, mind kívülről, mind belülről, belülről csak annyira, hogy a napi munkavégzéshez szükséges munkafeltételeket tudjuk biztosítani folyamatosan az itt dolgozók számára. Amit szeretnék kiemelni az elmúlt időszakból, ez szintén a közösségi építéshez kapcsolódik, különböző kiadványokat adtunk ki az elmúlt években, ez is egy siker sorozatnak számít. A Borsodi Madárka mesekönyvünk jelent meg 7 évvel ezelőtt, azóta is folyamatosan kérik, hogy szeretnének ehhez hozzájutni, természetesen nem zárkózunk el, nagyon szívesen juttatunk mindenkinek el ebből a mesekönyvből, aki szeretné, hiszen ez a mesekönyv azért jött létre, mert szintén a megyei identitásunkhoz kapcsolódik azokkal a megyei népmesékkel, amelyek a megye egyes térségeire jellemző történeteket, illetve szimbólumokat jelenítik meg a mesekönyvben, illetve hogyha már értékek és szintén közösségi építés, elkészítettük szintén tavaly előtt a gasztronómiai körutazás Borsod-Abolcs-Zemplén vármegyében szakácskönyvet, ami kifejezetten szintén a megye egyes térségeihez, tájegységeihez kapcsolódóan jeleníti meg azokat az ízeket, amelyek az egyes tájegységekre jellemzőek, ezt magyar is angol nyelven, sőt a mesekönyvünk Torontóba, illetve Los Angelesbe is eljutott az elmúlt éven, és a Los Angeles-i magyar közösség az egyik meséből színdarabot készített, amit a mai napig szívesen játszanak.
De jó ezt hallani, milyen jó, hogy ilyen sokfelé ismerik a mi vármegyénket.
A Szent István Rádióban beszélgetünk, és nem tudom megállni, hogy ne említsem meg, hogy az ön számára nagyon fontos a hit és a Jóisten szeretete. Gyakran találkozunk az alsózsolcai Árpádházi Szent Erzsébet templomban is vasárnaponként. Ön nagyon fontosnak tartja, hogy minden nap életében, családja életében is megéljék a hitüket.
Így van, én is és a férjem is. Egy vallási közegben nőttünk föl, nagyszüleink, illetve a szüleink ezt közvetítették felénk, és nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyermekeink is ebben a vallási közegben nőjenek fel, és igenis gyakorolják a hitüket, hiszen azt, amit nap mint nap csinálunk és dolgozunk, ezt csak hittel lehet megvalósítani. A hit kell a mindennapi életünkhöz, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos tényező az életünkben, és egy nagyon fontos érték.
Apropó, ha már család, akkor egy nagyon szép családja is van önnek, hiszen, hogy az ember a munkájában és a szakmájában ki tud teljesedni, azt mindenképpen elősegíti egy biztos, szép családi háttér. Hála jó Istennek, ez önnek megadatott. Mit tudhatunk a családjáról?
Igen, ez nekem is, mint más családokban embereknek is megadatott. Mi nagyon büszkék vagyunk a gyermekeinkre. Van egy éppen csak felnőtt fiúgyermekem, és van egy picit több mint 10 éves lányom, akikre, ahogy az előbb mondtam, nagyon-nagyon büszkék vagyunk.
Van-e kedvenc része, területe, települése, városa, Borsod-Bauer-Zemplén vármegyének? Ahogy említettük is, nagy ez a vármegye, nagyon sok értékkel. Van olyan, ami különösen közel áll az ön szívéhez, vagy nehéz választani, hiszen mindegyik valami miatt jó és szép.
Nagyon nehéz választani, hiszen, mint ahogy említettem a beszélgetés elején, 358 település található itt a vármegyénkben.
Meg kimondani is csodálatos.
Igen, csodálatos, és a 358 település a vármegye különböző térségeiben, területén található. Minden térségnek megvan a maga szépsége, és nincs két egyforma település, nincs két egyforma térség, és ezért nagyon-nagyon szép, hiszen vannak hegyeink, vannak folyóink, igazából tényleg mindenünk van itt a vármegyében. Ha egy picit erre van szükségünk, akkor északra megyünk, ha arra van szükségünk, akkor keletre, délre, nyugatra. Annyi szépsége van a mi vármegyénknek, hogy nagyon nehéz azt mondani, hogy én ezt szeretem, vagy azt szeretem. Az ember szívéhez mindig valami lehet, hogy picit közelebb áll, de hogyha megismerkedik egy újabb településsel, akkor az is ugyanolyan szerethetővé, vagy talán még lehet, hogy szerethetőbbé válik, és a mi vármegyénkben nagyon-nagyon szerethetőek az emberek. Én azt gondolom, hogy talán a vidéknek ez az egyik nagyobb erőssége, hogy tudunk őszintén beszélgetni, és én azt gondolom, hogy ez minden munkának az alapja.
Ha meg kellene fogalmazni, hogy mi is a szépsége a Borsod-Bauer-Zemplén vármegyei közgyűlés elnökének lenni, elgondolkodott már azon, hogy mi jelenti az ön számára a mindennapokban, a hétköznapokban ennek a hivatásnak a szépségét?
Ennek a hivatásnak a szépségét én azt gondolom, hogy a szolgálat jelenti. Az a szolgálat, ami miatt az emberek a bizalmukat fektették belénk, és fektetik belénk a mai napig is. Én azt gondolom, hogy ez az egyik legeslegfontosabb szempont, hiszen mi azért vagyunk itt, hogy szolgáljunk. Ezt a szolgálatot teljesítenünk kell, és minden nap újabb és újabb feladatokat kell kitalálnunk, hogy a vármegyénk ne maradjon le, minél jobban menjünk előre, és azt gondolom, hogy ez az elmúlt időszakban sikerült is, azt gondolom mondhatom ezt, akár ha a gazdaságot nézzük, akár hogyha a közösséget nézzük. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez jelenti a legeslegfontosabb pontot így a mi életünkben, illetve a mi munkánkban.
Köszönöm szépen a beszélgetést Bánné dr. Gál Boglárkának, a Borsod-Bauer-Zemplén vármegyei közgyűlés elnökének. Örülök, hogy munkája mellett megismerhettük önt. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Köszönöm szépen, köszönöm, hogy meghallgattak, és én is minden jót kívánok a rádió hallgatóinak.
Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek, viszont hallásra! Most elhangzott műsorunkat vasárnap délelőtt 11 óra 5 perckor hallgathatják meg újra. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Vasárnapi adásunk témája: az állandó diákónusok szolgálata híd szerepet tölt be, nem csak az Isten és a hívek, hanem Isten és a világ között is. Stúdióbeszélgetés a Váci Egyházmegye két állandó diákonusával és a püspöki diákonus referenssel. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió VIP stúdiójában a népes magyar Váci Egyházmegyés állandó diákonus képviseletet, két diákonust a kísérő atyával és a két állandó diákonus feleségével. Laszkó Mihály atyát köszöntöm szeretettel, ő a Váci Egyházmegye diákonus referense, Huszár Attila állandó diákonus, mellette pedig Csillag Péter, úgyszintén állandó diákonus, mindketten feleségeikkel érkeztetek. Először Mihály atya, Misi atya, hozzád fordulok és téged kérdezlek. Úgy nagy vonalakban hogyan áll a Váci Egyházmegyének állandó diákonus helyzete?
Jelenleg a Váci Egyházmegyében 49 állandó diakonus működik, dolgozik, három különböző hivatalban. Van, aki úgynevezett plébánia szervező diakonusként dolgozik, ez azt jelenti, hogy ő kvázi plébános, és ő több
tehát önállóan dolgozik.
Önállóan dolgozik, egy moderátorral, aki a szomszéd, vagy a közelben lakó atyával összhangban dolgoznak együtt. Ők a plébánia szervező diakonusok. Plébánia és szolgálati diakonusok, olyan diakonusok, akiknek van munkájuk, egy professziójuk, és tulajdonképpen a szabadidejükből tudnak áldozni az egyházközségi munkára, diakonusi munkát, diakonusi szolgálatot.
Tehát mire hétvégén?
Így van, illetve hétköznap is. És vannak a plébániai diakonusok, ők kvázi káplánok. Tehát ők diakonusként tevékenykednek, a plébánossal együttműködve.
Ez akkor az ő főállásuk?
Így van, ez az ő főállásuk, és ők tulajdonképpen az aktív lelkipásztori munkában vesznek részt. A plébánosnak a dolga, hogy szervez az egyházközség életét, és a diakonus pedig ebben a lelkipásztori munkában, és pusztán a lelkipásztori munkában tud tevékenykedni. Ez jó a diakonusnak, mert egy csomó hivatali munkától így megszabadul, és a lelkipásztori munkára tud koncentrálni.
A következő kérdés nem csak téged, hanem a pap testvérjét illeti. A Váci Egyházmegye papsága általánosságban hogyan fogadja az állandó diákonusok szolgálatát? Milyen lelkülettel?
Hála Istennek, a Váci Egyházmegyében egy viszonylag hosszú mutra tekint vissza a diakonusi szolgálat, és most már nem egy új jelenségről beszélünk a Váci Egyházmegyében. Azt gondolom, hogy a diakonusra kijavítanak, hogy legalább ez 20 évre tekint most már vissza a diakonusi szolgálat a Váci Egyházmegyében. Elsőnként nyilván meglepő volt az ő fellépésük, az ő szolgálatuk. Most egyre inkább azt látni, és a diakonus hivatás számának a növekedésében is, hogy a hívek közösségében és a papság közösségében is egyre nagyobb elfogadást nyerez. Hát ugye 2 évvel ezelőtt még 5 diakonus szentelt a Váci püspök, most idén pedig 10 diakonust fog szentelni, állandó diakonust. Tehát a diakonus hivatások létszáma is növekszik. Azt gondolom, hogy az a példa, amit az állandó diakonusok nyújtanak, illetve az a kapcsolat is, amit talán a diakonus és a papok között megvan, ennek van egy jó üzenete a hívek számára is, a férfiak számára. És az atyák is azt gondolom kezdenek ezzel a helyzettel megbarátkozni. Alapvetően nagy változáson megy át a Váci Egyházmegye, és azt gondolom a katolikus egyház is, és ez egy olyan önálló entitás, olyan önálló szolgálat, amelyben egy útkeresésben vagyunk mindannyian az egyházmegyében is.
Köszönöm szépen, és akkor tovább lépünk. Most a diákonusokat kérdezem. Először Huszár Attila állandó diákonustól. Az állandó diákonátus is szentség. Ezt nem mindenki tudja egészen pontosan. Ja, a papirendnek az alsó fokozata a diákonátus, aztán jön maga a derékkar, a középső papság, és ennek a teljessége püspöki szolgálat. Tehát a diákonátus is egy szentség. Ha szentség, akkor arra az Isten hív bennünket. Szabad kérdezni tőled, Attila, hogy mi a te hivatás történetet? Hogyan hívott, hogyan szólt meg téged a Jóisten?
Nagyon fiatalon, de már felnőttként értem meg, és Jézus Krisztus áldozata értem is hatott meg annyira, hogy egy viszont szeretetet indított el bennem, és ennek az útján lettem keresztény. És én szeretem volna bepótolni, hogy gyerekkoromban sok mindenből kimaradtam, ezért felnőttként álltam be minisztrálni. És az akkori plébánosom, Márton Mihály atya, egy 3-4 év után azt mondta, hogy Attila, neked többre van hivatásod. Ő ezt meglátta bennem, de még fiatal vagy ahhoz, hogy diakónus légy. Én ezt meg se hallottam szinte. Viszont másik plébánosom később, 2011-ben, megkérdezte, hogy lennék-e akolitus. Mondtam, nem tudom, az mi. Mikor ő elmondta, hogy ez mi, azt mondtam, hogy én erre nem vagyok alkalmas. Ő azt mondta, nem baj, az a jó, mert akit az Úristen kiválaszt, majd alkalmassá tesz. Ő indított el az úton, és nagyon nagy hálával tartozom Berr Miklós püspökatyának, aki az akolitus képzést elindította. Meglátta azt, hogy férfiakat be lehet emelni az oltár mellé az oltárszolgálatba, és ebből az útból, ebből a kezdeményezésből nagyon sok diakónusi hivatás született a Váci Egyházmegyében. Az enyém is így született, akulitus képzés alatt.
És aztán most diákonusként hogyan tudod ezt a munkát, milyen lelkülettel tudod folytatni?
Én úgy érzem, hogy nagyon sok címkét lehet egy diakónusra akasztani. A legelső családos, vannak unokáim, 7 unokám van. A másik pedig, hogy az Úristen szőlőjében az Úristen arra kéri, hogy Isten országát építse minden pillanatban. Figyeljünk arra, hogy a Szentlélek most akkor ott abban a pillanat mit kér tőlünk. És ne a saját akaratunkat, ne a saját karrierünket, ne a saját elképzeléseinket valósítsuk meg, hanem mi menjünk el az Úristen szőlőjében munkásnak, mi szegődjünk mellé barátjának, segítőjének, munkatársának, és ahova engem a püspökatya, Marton Zsolt püspökatya helyezett, a lakhelyemtől egy 10-15 kilométerrel távolabb, Kerepes és Szilaslégetre, ott úgy érzem, hogy a helyi közösségbe annyira beintegrálódtam, hogy minden pillanatban érzem, hogy hol van baj, hol van szükség. A diakonusnak a híd szerepe nagyon fontos. Nem csak az egyházon belüli híd, a hívek és a papság között, mert főleg a hívek között élek, de a papok között is otthon vagyok, hanem az egyházon kívüleket is megszólítani, mert az egyházon kívüli ember nagyon magas posztra teszi a papokat.
A munkahelyeden keresztül erre gondolsz? Mert a
munkahelyen, a piacon, a közérben, igen, a temetőben, akárhol, ahol megfordulok, akár feleségemmel, akár gyerekeimmel, unokáimmal.
De ugye ezek a temető meg a piac, mind a pap számára is adott lehetőség, mondjuk a különlegesség az, hogy aki állandó diákon is, és van egy munkahelye, akkor a munkahelyi tapasztalata, az nincs, egy papnak ma nincs lehetősége arra, hogy neki papságán kívül más munkája legyen, mert ami van papi feladat, azt sem tudjuk kellőképpen elvégezni, mert akkora nagy a feladat és a munka.
Nagyon sok olyan programon előfordulok, ott vagyok, ami nem egyházi szervezésű. És oda olyan emberek is jönnek, akik nem tagjai az egyháznak, és engem bátran megmernek szólítani, és megkérdeznek.
Szabadnak érzed magad a munkádban?
Igen.
Akár a paptestvérek részéről, akár a hívek részéről?
Ez egy nagyon nagy szabadság, úgy érzem, a helyemen vagyok.
Igen. Jó, fordítunk, köszönöm szépen. Péter felé fordulok, Csillag Péter. Szintén a diákonus hivatásodnak a hivatás történetéről kérdeznél, kedves Péter.
Hát én is keresőként találkoztam az élő Istennel Medjugorjében 1988-ban, amikor először megszólított engem Kemenes Gábor atya volt az, aki vonzotta arra, hogy elmenjek egy zarándoklatra, amihez egyébként akkor civilként semmilyen kedvem nem lett volna. És onnan úgy tértünk vissza Évivel, a feleségemmel, hogy valami megváltozott az életünkben. Ő egy jól nevelt keresztény volt sok szolgálattal, én pedig egy kereső voltam, de az élő Istennel mindannyian, mind a ketten ott találkoztunk, és azóta, hála Istennek, nagyon sok mindent közösen tehetünk a munkánkban is, a szolgálatunkban is, meg a családunkban is, és ez valahogy ott született meg, és írtam a szentírásomba, hogy 2000-ben vetődött fel először bennem az, hogy diakónus. Gábor atyával erről folyamatosan mindig beszélgettünk, Kemenes Gábor atyával, és aztán 2010-ben egyszer csak ott megszületett, hogy igen, most szeretnék, és akkor Berr Miklós püspök atya Mária Besnyőn fel is szentelt még az év őszén.
említetted Évit, a feleségedet, mit és milyen mélységig lehet megosztani ebből a sajátos hivatásból, ami az állandó diákonátus a feleségeddel? Sajátos módon egyszerre kettő szentség áll egymás mellett, és járja át egymást, hiszen a házasság szentség, és a diákonátus is szentség.
Igen, mi tulajdonképpen elmondhatjuk magunkról, hogy mi mind a hét szentségben részesülhetünk. Ez egy különleges kiváltság. És amikor engem diakonussá szenteltek, akkor Évi úgy állt mellettem, hogy azt érezte, mintha újra megszentelődött volna a házasságunk, tehát, hogy ez egy csodálatos dolog. Az egy más kérdés, hogy mondjuk nagyon fontos a gyermekek felkészítése is egy diakonátusra, hiszen mi családban élők vagyunk, és ez lehet, hogy a gyerek számára kihívás, hogy mi a te apád? Hát diakon, mi is az a diakonus, szóval, hogy tudnak ők minket képviselni, vagy hogy tudjuk mi szeretni őket, hogy nem változott semmi a mi szülői hivatásunkban, akkor, amikor az egyháznak igent mondtunk, és egyébként az egyházban is egy különleges kihívás, épp Misi atya tanított bennünket arra, hogy három igen van ugye az életünkben. Először egymásnak mondtunk igent a feleségünkkel, utána igent mondtunk az egyháznak, mint szolgáló diakonusok, és az egyháznak is igent kell mondani a mi szolgálatunkra, de az egy nagy kihívás az egyházban, hogy ez a szolgálat tulajdonképpen egy házas párra mondott igen, és ez teljesen újszerű kihívás az egyházban.
Misi atyához fordulok ismét. Mit tudunk mi papok tanulni az állandó diákonusok szolgálatából?
Hú, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Talán nem lesz sírt, amit mondok, hogy én úgy látom az állandó diakonusok működését, hogy sokkal inkább két lábbal állnak a földön. Sokkal közelebb a valósághoz olykor, mint mi papok. És remélem, ez nem sírt az atyákra nézve.
Engem nem sírt.
Akkor jó. És éppen azért abból adódóan, amit a Péter mond, hogy ők, és az a szó legjobb értelmében, sokkal jobban beágyazottak a hétköznapi életbe, a világba, azáltal, hogy van egy világi foglalkozásuk, hogy ők családban élnek, feleséggel, gyermekekkel, unokákkal. Még mi atyák hajlamosak vagyunk arra, olykor nyilván én magam is, hogyha van egy helyzet az életemben, ami talán nehézséget okoz, akkor nekem az működik megoldási stratégiaként, hogy fogom magam is, elvonulok egyedül. Ezt egy házas emberként megtenni, férként, nagyapaként, ez egy pöttyet nehezebb, azt gondolom. És sokkal inkább így két lábbal állnak a földön. Sokkal jobban becsatornázottabbak, és ezáltal a szó legjobb értelmében is, így a kapcsolati tőkéjük is, az elérésük, a hétköznapi ember sokkal jobb, mint nekünk lehet atyáknak. Én ezt nagyon jól látom a diakonusok működésében, és ez számomra nagyon-nagyon szimpatikus. És hogy aki valóban jól végzi a szolgálatát, nem azt érezni rajta, hogy a szívem megosztott. Pontosan ezt, amit a Péter mondja, hogy ezek az állapotok, ezek a szentség állapotok egymás megszentelésére valók tudnak lenni. Ennek gyönyörű üzenete van, azt gondolom, az ő szolgálatukban.
Fordítom a kérdést, és most Attilához fordulok. Mit tudnak az állandó diákonusok tanulni a papoktól?
Hát elsősorban szerintem alázatot. És azt, hogy ők az egész életüket arra tették fel, hogy szolgálnak. És ők lemondtak arról, ami nekünk megadatott, hogy van feleségünk, van családunk, és van kivel megbeszélnem dolgokat. Akár a következő vasárnapi prédikációnak az első értékelője a feleségem. És nagyon jó meglátja benne, hogy figyelj, azt ott egy kicsit másképp kéne fogalmazni. Egy papnak nincs erre lehetősége. Nincs erre lehetőség, hogy ha hazamegy a közösségből, és nehézségei, gondjai vannak, akkor megbeszélje valakivel. Igen. Úgy gondolom, hogy egymásnak kisegítői, kiegészítői lehetünk. Én egy picit úgy érzem, hogy a plébánosom, Pető Gábor atya, nagyon sok feladatot lát el, 5 templomban szolgál, és nem mindenre van ideje. Sőt, nagyon sok tehetsége van egy-két dologra, de van, amire nem annyira, és ő észrevette azt, hogy hol tudom őt kiegészíteni. A közösség megismerése, a személyes kapcsolatok építése, a közösség rezdülésére odafigyelést, azt rám bízza. A fiatalokkal való foglalkozást, a bérmahítanára.
Ez tényleg alázat. Ezt nem csak észlelni, hanem delegálni.
Vannak dolgok, amiben őnek sokkal erősebb tulajdonságai vannak, ő képessége, azt meg ő tartja kézben, és ő csinálja. Én úgy érzem, hogy nagyon jó, kiegyensúlyozottan bízik bennem, és rám bízza azt, amire nekem van, Istentől kapott tehetségem. És csinálja ő azt, és én követem őt, mint plébánosomat, ami bennek neki van.
Hogyan fogadtátok annak a hírét, hogy a jubileumi szentép során rögtön az elején, igazából a negyedik nagyobb pillérként a Szentatya, Ferenc pápa az állandó diákonusokat, de főként állandó diákonusokat várja, hívja Rómába. Péter.
van nekünk egy nagyszerű ilyen, mondjuk így egy archidiakonusunk Magyarországon, ő a Molnár Feri, Molnár Ferenc kalocsai egyházmegyés, aki a Világszövetség vezetésében is benne van, a diakonusok világszövetségének vezetésében, őt már itt van pár nap óta, és a Feri mindig úgy szokott fogalmazni, hogy Szent István óta nem történt még ilyen Magyarországon, sok ilyen úttörő eseménynek lehetünk mi részesei, alkotói, és azt gondolom, hogy ez is egy ilyen. Tehát, hogy egy szent évet végigélni, mekkora kiváltság ez egy élet számára, és hogy itt vagyunk, most találkoztunk is diakonusokkal, akik képviselik az Esztergomi Egyházmegyét, a Veszprémi Egyházmegyét, a Kalocsai Egyházmegyét, itt együtt lehetni Rómában, ami a forrás, és ahol
együtt magyarok, és együtt
a világ diakónusaival itt együtt, ahol látjuk a magunk helyét, és látjuk tulajdonképpen azt, hogy Istennek ez az ajándéka, ez micsoda kiváltságot és mekkora alázatot kíván, hogy Attilát idézzem tőlünk, és ebbe tudunk itt besorakozni, egy kicsit elveszítve azt, hogy mi valakik vagyunk, és mégis magunkra találva, hogy ennek a közösségnek a részesei vagyunk.
A három napos diákónus jubileum közepén jár most a riport készítésekor. Mik az eddigi tapasztalatok, kérem ismét Misi atyát?
Fantasztikus volt a közös repülőút. Tegnap reggel érkeztünk ide, tehát már úgy tudtunk együtt jönni a Váci Egyházmegyés diakonusok, közös repülőn utaztunk, és a tegnapi napot hát így kicsit barátkoztunk Rómával. Nyilván nem először járunk itt, jó néhányan, és ha már szenté, vagy a Péter is említette, akkor szerettük volna meglátogatni és imádkozni azokban a templomokban, a Szent Kapun is átmehetünk mindannyian, Lateráni Bazilikában, a Santa Maria Maggiore Bazilikában, hogy így együtt legyünk és együtt éljük meg. Igazából ez egy ráhangolódó nap volt a tegnapi nap, és most kezdődik ennek a, hát nem is tudom mi a jó szó, a munka része, az együttlét része. Nem tudom, én ezt ilyen ajándékként élem meg. Az én részemről pláne, hogy én nem diakonusként vagyok itt ezen az alkalmon, hanem felszentelt papként.
Ismét Attilához fordulok, átlépni egy kapun. Azért ez még egy családihaz kapuján is némelykor megrendítő, vagy egészen szép, nem? Hogyha téged otthon várnak, vagy hosszú idő után hazatérsz, akkor az ember talán megfogja az ajtófélfát is, akkor belekapaszkodik. Ennek van egy profán szentsége is. De hát itt átmenni a nagy bazilikák szent kapuin, mit jelentett számodra?
Egy erős emléket elevenített fel, hiszen legutóbb, mikor Rómába jártam, akkor is szent év volt, akkor a szimbólum Jézus volt a bárányal a nyakában, és most ugyanazok az érzések jöttek elő belőlem. Nekem két nagyon nagy megerősítést jelentett az utóbbi időben két dolog. Az egyik az, hogy Ferenc pápa számít ránk, tud rólunk, és ide hív bennünket. Misi atyának volt egy lelki gyakorlata a diakónusokhoz, egy rekollekció alkalmából, ahol elmondta nekünk, hogy nem csak Isten mondott rátok igent, és nem csak ti mondtatok igent a feleségeteknek és a diakónusi szolgálatnak, hanem az egyház is számít rátok, mi is igent mondtunk rátok. Ez püspök atyától, a mi püspökünktől, Marton Zsolt püspöktől nagyon jó volt Misütyán keresztül megtapasztalni, megérezni. Úgyis, hogy püspökünk támogatta most az ideutazásunkat, segített, buzdított bennünket, hogy minél többen jöjjünk. És nagyon jól esett, és hálás szívvel fogadtuk, hogy a pápánk is számít ránk, figyel ránk, és ide hív bennünket.
Sajnos összegezni kell a beszélgetésünket, mindenkelőtt bocsánatot kérek az itt mellettünk ülő két feleségtől, hogy csak szóltunk rólatok és nem kérdeztünk meg, de ugye nagyon sokszor a férjetek állandó diákonus társaitok révén amúgy is jelen vagytok, mikor beszélnek, akkor is rátok gondolnak, meg amit kaptak tőletek tanácsot, azt is ők hasznosítják, úgyhogy köszönöm, hogy itt vagytok, és a szívetek imádságát is, és mindhármatoknak Misi atya, Péter és Attila hálásan köszönöm az Úristen további áldását, a zarándoklat befejező, záró részre, főként a holnapi szentmisére kívánom, illetve örömteli, szabadító tapasztalatot az Úr szőlőjében, hiszen ő valami örömtelire hívott meg. Gyertek velem, csináljuk együtt, mondja mi Úrunk Jézus Krisztus. Köszönöm a beszélgetést.
Mi is köszönjük.
Köszönjük.
Köszönjük a Jézus Krisztus.
A Lackó Mihály atyával, Váci diákonus referenssel, továbbá Huszár Attila és Csillag Péter állandó diákonusokkal készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották.
A nap verse.
Reményik Sándor. Béke. Valami furcsa összehangolódás. Valami ritka rend. Széthúzó erők erős egyensúlya, mély belső bizonyosság idebent. Bizonyosság arról, hogy élni jó. Szenvedni elkerülhetetlen. Szeretni tisztán, megistenülés. Meghalni szép. S a kifejezést meglelni mindezekhez, megtalálni a felséges igét, az igét mindezekhez, a békehez. Orkán ordíthat aztán odakünt, robbanhat ezer bomba, kárba ment. De kárt nem okozott. Bent csend. A béke itt kezdődik. Bent csend. Isten hozott.
Reményik Sándor Béke című versét Jakó Beáta előadásában hallották. Reményik Sándor erdélyi magyar költő 1890. augusztus 30-án született Kolozsvárott. Jogot tanult, de tanulmányait szembetegsége miatt nem fejezte be, az egyetemen barátkozott össze Olasz Lajossal és a későbbi híres íróval Makkai Sándor református püspökkel, költeményt először az Új Idők című lap közölt tőle 1916-ban. Később állandó munkatársa lett az Erdélyi Szemlének, majd az ő szerkesztésében indult annak utódja, a Pásztor Tűz első kötete 1918-ban jelent meg Fagyöngyök címmel, ezután Végvári elnéven írt verseiben az erdélyi magyarságot buzdította kitartásra. Kenyér helyett című könyvében adta ki istenes verseit, melyekben hit és hitetlenség ütközik, istenkeresés és hitvallás együtt szólal meg. A 30-as évek második felére a transzilván szellem kiemelkedő képviselőjévé Áprili Lajos és Tompa László mellett a Helikoni Triász tagjaként az erdélyi magyar irodalom egyik vezető költőjévé vált. Kétszer jutalmazták Baumgarten díjjal. Reményik Sándor 1941. október 24-én hunyt el szülővárosában, még ebben az évben a Magyar Tudományos Akadémia nagy díjával ismerték el munkásságát.
A nap imája.
Magasztaljanak az ég minden csillagai, melyek örvendbe fényeskednek előtted, és mindig készen állnak szolgálatodra. Áldjanak minden csodás műveid, amelyek égen, földön, föld alatt vannak, zengjék neked azt az örök dicséretet, mely belőled ered, és hozzád forrásához vissza is tér. Magasztaljon szívem és elmém, testem, lelkem egész valóságával, a mindenség hatalmával. Legyen tiéd, akiből minden, aki által minden, akiben minden, csak tied legyen minden dicséret, dicsőség mindörökké.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,1,